semmi másom, a nagy világom.
Sziasztok! Kökény Attila vagyok. Szeretettel várlak benneteket a születésnapi koncertemre. Kökény 50. 2025. április 12. MVM Dome.
Köszöntöm a Hit Rádió hallgatóit és nézőit, én Tamás Csilla vagyok, és itt van velem a stúdióban Szakács Árpád újságírót, akit köszöntök szeretettel.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves nézőket és azokat is, akik hallgatóként kapcsolódnak be a műsorba.
Újságíró, publicista, és ha jól tudom, szerkeszt egy szakácsárpád.com nevezetű hírháttér oldalt?
Igen, ennek most már lassan 10 hónapja, úgy gondoltam, hogy a szabadidőm rovására idézőjelbe azokat a híreket és információkat megpróbálom magyar nyelven azon érdeklődők számára elérhetővé tenni, amelyek valamilyen oknál, ezt az okot én a cenzúra keretébe tenném bele, nem jelennek meg Magyarországon a magyar média felületeken, és úgy gondolom, hogy a mai tájékozottság, a tisztánlátás, a hiteles információ tekintetében fontos alapot jelentenek, természetesen azok számára, akik egy kicsit öntudatosabban viszonyulnak a mai világ eseményeihez, illetve abból a szempontból is szeretném sok mindenre felhívni a figyelmet, hogy a kritikai gondolkodást azt ne ássuk el az életünkbe, nagyon fontos, hogy kérdéseket tegyünk fel, ha nem értünk valamit, különösen akkor újabb és újabb kérdéseket tegyünk fel, és egyfajta értelmezés ez is a világban folyó eseményekkel kapcsolatban. Azt meg szeretném jegyezni természetesen, hogy nem a szentírás az, amit én állítok, amit én elmondok, amit én behozok, stb. Tehát, hogy a mai eseményekkel kapcsolatban megpróbálom a saját tehetségemhez, tudásomhoz viszonyítva a lehető legobjektívabb híreket, információkat behozni.
No, hát most egy érdekes hírrel fogunk foglalkozni, miszerint Bill Gates egy új vallást alapítana. Azt gondolom, hogy magyar fülnek ez egy kicsit viccesen hangzik, ugye egy üzletember vallást akar alapítani, de említettem önnek, hogy idefelé a kocsiban Bill Gates-et hallgattam, hogy egy kicsit hangolódjak az úriemberre, és hát megmondom őszintén, hogy már nem is annyira távoli a gondolat, szóval olyan volt, mintha egy ilyen félisten beszélne, hanem Isten beszélne. Szóval mit tudunk Bill Gatesről? Ugye egy üzletember a mi számunkra, de azért jóval többről van itt szó, ha jól sejtem.
Hát ha ő valamiben gondolkodik, valamilyen terveket oszt meg a nyilvánossággal, akkor az eddigi tapasztalataink alapján mindenképpen jogos aggodalomra ad okot, hogy érdemes ebből a szempontból elemezni. Én egy példát tudnék rá mondani, ugye 2016-ban a New York Times-ban osztotta meg, hogy hamarosan egy nagy új világjárvány lesz, és fel kell erre készíteni az emberiséget, mindenkit meg kell teremteni a lehetőségét egy ENSZ szervezeten keresztül, hogy leoltassák az egész világot, és a vakcina program az az egyetlen, ami megoldást kínál majd a leendő világjárvány úgynevezett leküzdésére, és hát ez úgy megvalósult ebben a formában. Nem azért valósult meg, mert ilyen jóstehetséggel áldotta meg a, nem is tudom, a teremtőt azért nem hoznám ebbe a körbe, még ha nyilván van is némi szerepe az életünkben.
Meg a szólás így szól, ugye?
Meg így szól a szólás. Tehát azok a nagy globális tervek és átalakulások, amelyek mentén a nagy, nevezzük világkormánynak azt az ideológiát, amelynek a különböző elemei megjelennek az életünkben, itt a mi magyarok életében is, hiszen ugyanúgy a Covid terrorizmusnak, én ezt így szoktam nevezni, ennek elszenvedői voltunk. Ma már egyébként a világ számos országában fényderült, és ma már a laboratóriumi vírusgyártásról is kész információk vannak a különböző titkosszolgálatok vonatkozásában, ugye Amerika Egyesült Államoktól, Anglián és Németországon át, csak ezek a hírek nem nagyon jutnak be a magyar médiába valami miatt, ez zárójel bezárva, tehát a arról van szó.
Szerint, ugye említette az előbb is a cenzúrát, mondom, most túllépek ezen, de akkor itt behoznám viszont, hogy ön szerint cenzúra van Magyarországon ilyen tekintetben?
Magyarországon azt gondolom, hogy globális szinten is, ha nézzük, akkor az egyik legdurvább cenzúra jelenik meg a magyar médiában. Nagyon fontos információk, én például tavaly az év hírének gondoltam, hogy év híreként fog megjelenni Magyarországon. A Németországban az Robert Koch intézetnek a dokumentumai, az úgynevezett RKI akták, RKI files, ahogy megjelent a globális médiában. Ugye arról szól, hogy a COVID terrorizmus idején a Németországban is a Robert Koch intézet, mint egy tudós testület keretében meghozta azokat az intézkedéseket, amelyek a járvány megelőzésére és a védelemre szolgálnak. Ez volt a propaganda, ezt mondta a német politikai elit, hogy mi mindig azt csináljuk, amit a tudósok mondanak nekünk. A Robert Koch intézet leveleit egy belső munkatárs lementette, és kihozta, és odaadta egy újságírónak, ez tavaly szeptember környékén, augusztus-szeptember környékén bejárta az egész világsajtót, és fehéren-feketén benne voltak a dokumentumok, mint sok más egyéb aktába, ami megjelent, ugye a Snowden akták, meg egyéb más nagy leleplező dokumentumok, tehát legalább akkora vihart kellett volna kavarjon ez is. A Robert Koch intézet tudósai jelezték, hogy a lezárások nem működnek, teljesen értelmetlenek, nincs olyan, hogy oltatlanok járványa, a gyerekeknek az iskolától való távolságtartásának semmi értelme szakmai szempontból. Nem sorolom tovább, az összes olyan intézkedés, amit a COVID alatt behoztak az életünkbe, és elvették a szabadságot, és megnyomorítottak vele, az a Robert Koch intézet tudósai szerint azoknak semmi értelmük nem volt, és haszontalanok voltak. Ezt a politikai elit pont fordítva tálalta, egy elképesztő terrort raktak ránk, Magyarország is követte ezeket az utasításokat Németországra, Ausztriára, meg másokra hivatkozva. Az egy másik kérdés, hogy az RKI, a Robert Koch intézet tudósai már nem álltak ki a nyilvánosság elő, hogy ők pont ellenkező információkat közöltek a védekezéssel kapcsolatban. Óriási botrány volt az egész világban, még a Bild a világ legnagyobb lapja. A világ legnagyobb lapja címlapon is tudósított erről az esetről, tényleg mindenki kivétel nélkül. Erről Magyarországon egy vak hang sem jelent meg. De még egyet, még egyet megemlítek azért Jay Varma, a New Yorki COVID cárnak nevezett szörnyű ember, aki a amerikai New Yorki lezárásokat intézte, és a kényszerültési program is az egyik vezetője volt, hát azzal hencegette egy videóba szeptemberben, ez is bejárta az egész világ sajtót, mindenhol megjelent maga a videó is, azzal hencegett, hogy hát miközben bezártuk az embereket, miközben korlátozó intézkedéseket hoztunk, addig mi különböző szexorgiákra jártunk, kibéreltünk hoteleket, és azon röhögtünk, hogy mindenki retteg ebben a tekintetben, csak két példát szeretnék hozni, ami szerintem botrány kellett volna okozzon Magyarországon is, sokakat érdekel volna ez az információ, de hát az életünkkel kapcsolatban a digitalizáció, a digitális állampolgárságnak a veszélye, a készpénz felszámolásának a menete, az egészségügyi digitalizációval kapcsolatban, a különböző oltási rendszerekkel kapcsolatban, a gyerekoltásokkal kapcsolatban azért eléggé sok olyan információ jelenik meg globális térben is, az Amerikai Egyesült Államokban például, ahol az 50 tagállamból 46-ban nincs kötelező oltás, gyerekoltás, mert olyan bizonyítékok vannak, állnak már rendelkezésre, amelyek tekintetében összefüggés van a különböző betegségekkel kapcsolatban. Minél több oltást kap egy kisgyerek, annál betegebb lesz, és az autizmus az egy másik története, az is ide kapcsolódik ebben a vonatkozásban. Tehát, hogyha valaki úgy gondolja, hogy nem oltatja be a gyerekét, akkor kérhet mentességet. Magyarországon erre lehetetlen vállalkozni. Tehát, hogy sok olyan, nem sorolom azokat az életünket befolyásoló fontos, lényeges döntéseket, amelyekkel kapcsolatban semmilyen társadalmi konszenzus, semmilyen társadalmi vita, semmilyen információ nincsen, tehát konkrétan mind a jobboldali, mind a baloldali médiatér elzárja az ezekkel kapcsolatos információkat. Itt szeretnék egy különbséget tenni, hogy az Ultrahang című műsorban nagyon sok fontos információ jelenik meg, illetve abban a Hitrádiónak, abban a műsorában is, ahol mi itt vagyunk, szintén meg szeretném jegyezni, hogy példátlan volt a COVID időszak alatt is, hogy nagyjából ebben a műsorban lehetett nyíltan, szabadon beszélni, vagy kritikákat megfogalmazni ezzel kapcsolatban.
De nem lehet, hogy ez nem a cenzúra, hanem ez a egyszerűen szerkesztői szabadság.
20 évig dolgoztam a médiában, legfelső vezetői szinteken is ott voltam. Eléggé jól ismerem a folyamatokat a legmagasabb szinten is, úgyhogy...
Én pedig pont egy ilyen médiánál úgyhogy, vagyok, ahol úgyhogy, ez ugye...
Így van, higgyék el, hogy ez a...
Én nem találkoztam ezzel.
Én találkoztam vele, mint a média legmagasabb szintjén lévő egykori vezető vagy főszerkesztő.
Jó, viszont most elkanyarodtunk Bill Gates-től. Így van. Pedig azért mindenképp megérre. Egy pár mondatot. Szóval arra gondoltam, hogy esetleg egy ilyen párhuzamos valóságban mutassuk be, tehát, hogy mi az, amit a baloldali globalista propaganda mond Bill Gatesről, meg amit ő maga is gondol magáról és reprezentál, és mi emellett a valóság.
Egyébként ez a beszélgetés, ahol egy új vallás bevezetését vetette föl, mint egy érdekes gondolatot. Megjegyzem csak egy zárójel, hogy úgy beszél a különböző dolgokról és jelenségekről, mint egy ilyen ártalmatlan, szemlélődő ember, aki aggodalmát és különböző jótékony javaslatait osztja meg, amelyek mind az emberiség úgynevezett fejlődését szolgálják. Tehát úgy jelenik meg a nagy filantróp, a nagy milliárdos, stb.
Most bocsánat, hogy félbeszakítom, csak most a járvány kapcsán, hogy említette, hogy mikor volt az, amikor ő bejelentette, de igen. Ő már 2005 óta foglalkozott vakcinafejlesztéssel.
Persze, nem tehát, egyik percről a másikra. Ennek hosszú múltja van.
Ez a szemlélődő és belebotlok problémákba, ez azért.
Igen, és egyébként konkrétan van olyan videó, így most hirtelen eszembe jutott, lehet, hogy meg is osztom akkor a szakácsharpat.com Substack oldalamon, vagy ezen a hírháttér oldalon, amelyen arról beszél, hogy azért éri meg a vakcinákba befektetni, mert 20-szor nagyobb profitot generál minden másnál. Tehát nagyon
akkor most megértettük, hogy miért volt 20 évig a
jótékony. Igen, közé fogom tenni ezt a videót, meg fogom ezt keresni. Tehát zárójelbe zárva, tehát hogy ez egy... Tavaly novemberi beszélgetés, ez több mint egy órás beszélgetés, egy úgynevezett podcast beszélgetés keretében.
A Possible Podcast.
Elmondta ugye egy hölgynek és egy úriembernek egy ilyen hármas egyeztetés keretében, hogy hogyan látja ő a világ eseményeit. És itt kulcsfontosságú szerep volt, és itt kulcsfontosságú momentum volt ebben a beszélgetésben a mesterséges intelligenciának a terjedése, és a mesterséges intelligencia, mint egy olyan rendszer, amely hamarosan kiváltja az emberi tevékenységek legnagyobb részét, az embereknek nagyon sok szabad idejük lesz, illetve a valósághoz való hozzáállását is az embereknek át fogja formálni. És itt vetette föl, ebből kiindulva, hogy elképzelhető, hogy ezen keresztül a mesterséges intelligencia világában egyfajta új vallás bevezetésére is sor kerülhet, hiszen az emberek a mai világot a mesterséges intelligenciával, a virtuális kerettel nem biztos, hogy tudják már értelmezni a mai vallásos keretben és vallási háttérrel. A vallás ugye egy kulcsfontosságú dolog, és nem véletlenül kerül folyamatosan terítékre a globális nagy átalakulási folyamatokban, amit én mondjuk egy nagy kirobbanási irányát ezeknek a vallással kapcsolatos vallás ellenes, a hagyományos kereszténységet és mindenféle egyéb vallást leromboló tervek, ugye ez a Európában a nagy francia forradalomhoz datálódnak. Tehát én azt szoktam javasolni mindenkinek, hogy a mai életünk eseményeivel kapcsolatban mindig egyfajta történelmi kontextusban, történelmi párhuzamban és folyamatban gondolkozunk, hiszen ami ma történik, azoknak a különböző részeit megtervezik sokkal korábban, vagy beletartozik egy olyan jellegű több évszázados folyamatba, amit a mai időben szétparcellázott ember fel se tud fogni, hogy vannak olyan emberek, vannak olyan szervezetek, vannak olyan titkosan működő szerveződések, amelyek hosszú távra, évtizedekre, évszázadokra terveznek. És a francia forradalmat nem lehet kihagyni a mai folyamatokból, hiszen akkor azok az eszmék, sátáni eszméknek szoktam nevezni őket, akkor akkor bontakoztak ki, tehát a legnagyobb tömeggyilkosságok, a vallásbetiltás, a kereszténység felszámolása, nem sorolom, nem akarok most történelmi eszét felmondani a múlt eseményével kapcsolatban, csak valahogy innen datálhatók, hogy a kereszténységet teljesen meg kell szüntetni, el kell törölni a föld színéről, hiszen a kereszténység nagyon sok olyan értékrendet, nagyon sok olyan gondolatot, olyan stabilitást ad az ember gondolkodásának, küldetéstudatot ad, a mindennapok nehézségeit segít elviselni azok számára, akiknek van hite, akik megélik a kereszténységnek azokat a tanításait, ami a lényeges elemei kellene, hogy legyenek. És pont ez az utolsó eleme már a mai világ felszámolása tekintetében, amikor a teljes akaratát a globális elit ránk tudja kényszeríteni, hogyha már egy embernek nincs hite, nincs tartása, nincsenek meg azok az alappillérei, amelyek a keresztény világszemléleten, a keresztény világrenden, a keresztény kultúrán nyugszanak. Tehát ezért ez egy olyan fontos pillére még a mai embernek, egy olyan fontos ereje, nem is pillére, ereje, nagyon fontos erő. És ez az utolsó, amit fel kell számolni, a családok, a nemzeti értékek, a különböző egyéb olyan fontos elemek, amelyek átszövik, mert ez a kereszténység az nem feltétlenül a vallás jelenti, hanem az embernek azokat a különböző egyéb részeit is, amik a teljes életterét alkotják. Kicsit messze mentem ebben a történetben, elnézést, tehát hogy csak akartam hangsúlyozni annak a lényegét, hogy nem véletlenül, tehát hogy amikor egy új ideológiát, egy új rendszer találnak ki, akkor a másikat azt meg el fogják tüntetni. Hát ez a lényege az eddigi történelmi folyamatoknak. Gondoljunk az avantgárdra, mint egy művészeti irányra. Megjegyzem, nem akarok nagy vitákba belemenni, az avantgárdnak voltak keresztény részei, különösen Lengyelországban voltak hasznos elemei, de nagyon sok szempontból egy kártékony művészeti rendszer volt. Az avantgárdnak mi volt a lényege? Egy katonai műszó, egy előörs, egyfajta előörsöt biztosítani, lerombolni a régi eszméket, tehát hogy az új eszméknek előörsöt biztosítani, behatolni szinte katonai módszerekkel, és azokat a hagyományos részeket és értékeket, amelyek korábban felhalmozódtak, az avantgárd keretében mind le akarták bontani, meg akarták szüntetni és semmisíteni, csak kis eleme annak az úgynevezett kultúrharcnak, nevezzük így, ami ma is zajlik az életünkben. Tehát, hogy a vallás is egy olyan eleme ennek az egésznek, hogy igen, akkor hát kell egy új, és akkor mi lesz a régivel? A régit azt el kell pusztítani, ezt el kell tüntetni, hiszen a mai embernek, a mai ember életében ez egy olyan iránytű, egy olyan stabil rendszer, egy olyan stabil értékrend, ami számukra veszélyt jelent, amin keresztül nem tudják a terveiket zavartalanul, akadálytalanul végigvinni. Tehát ez volt az egyik eleme.
És ez egy nagyon jó látás is, ugye, mert a Biblia is azt mondja, hogy sók vagyunk a világban, akik mondjuk hiszünk a bibliai értékrendben, és valóban lassítjuk azt a folyamatot, amik ők viszont gyorsítanának.
Így van, így van. Tehát, hogy a elindult a világban, tehát, hogy... Nagyon, nagyon, ugye ilyenkor térünk át nagyon sok szempontból olyan vizekre, amit a laikus emberek, vagy azok, akik nem követik napi rendszerességgel a körülöttünk folyó világot, azt mondjuk, hogy összeesküvés elmélet, hogy akkor itt nem tudom milyen sötét társaságok összeülnek, és akkor nem tudom, mit akarnak az életünkkel csinálni, meg egyebek. Hát erre bizonyítékok özöne áll már rendelkezésre. A Kalergi tervet, a Kalergi grófnak, aki egy szabadkülműves ember volt, egy titkosan működő szervezetnek volt a tagja, hát a kevert népességű Európa létrehozásának a programját, az egy szabadkülműves program egyébként. Megjelent erről nemrég egy könyv, ugye a Kalergi terv cím, és írtam hozzá egy nagy bevezető tanulmányt. És egy 1883-ból származó szabadkülműves jegyzőkönyvet idéztem, és most megpróbálom fejből idézni ebből a fontos részt, és ami úgy szól, hogy minden haladás és reform eszme, mely az emberiséget foglalkoztatta, s előbbre vitte, először titkos társulatok szűk körében dolgoztatott ki, és készítetett elő. Még egyszer elismétlem, hogy először titkos társulatok szűk körében dolgoztatott ki, és készítetett elő. Ez egy szabadkülműves jegyzőkönyv, hivatkozással minden elláttam, tehát hogy bárki hozzáférhet ehhez a dokumentumhoz. világhoz. Tehát ami akkoriban a nagy világ megvált új eszméket jelentett, az a kommunizmus volt. Tehát a kommunizmus előkészítése zajlott akkor ebben a formában, ebben a titkos szervezeten belül, és ugye Rafai Ernőnek köszönhetően dokumentumok özöne áll, hiszen full primér levéltári források a Magyar Nemzeti Levéltárban található félmillió darab szabadkönyves dokumentumból ki lehet, mert mindenről jegyzőkönyvet csináltak, tehát mindenről írtak, hogy milyen terveik vannak, és ezeknek jelentős része most lassan több mint 10 kötetben megjelent Rafai Ernőnek köszönhetően Rafai Ernő könyveibe. Tehát, hogy igenis titkosan működő szervezetek nagyon fontos befolyást gyakorolnak a mai világra, a mai eseményekre. Borvendég Zsuzsanna kutatásaitra szeretném felhívni a figyelmet. Hát a kommunista diktatúrában olyan emberek, harmadrangú emberek, huszadrangú hivatalba ott bent ültek, és nagyobb hatalmuk volt Magyarországon, a magyar politikai rendszer, a magyar gazdaság irányításában, mint magának Kádár Jánosnak. Tehát, hogy a régi középkori mondás...
Bill Gates is beszél arról ebben a Global Conversation-ben, amit említettem, hogy hallgattam, folyamatosan a tervről, tehát állandóan
persze,
tervről.
Persze, tervek
beszél,
vannak, tervek, terv. Hát ez teljesen egyértelmű. Tehát a tervnek a különböző részeit lehet látni, lehet dokumentálni, nem is rejtik véka alá a különböző dolgaikat, a világ megváltás, egyébként mindegyik mögött egy ideológia van, egy illúzió van. Az illúziót azért szeretném külön kiemelni, mert élt régen ugye egy nagyon okos ember, úgy hívták, hogy Gustave Le Bon, és a tömegpszichológiának ő a legelső nagy tudósa, aki a Tömegek Lélektana című alapműben a mai, igazából a befolyásolásnak minden egyes elemét 1895-ben írt ezt a könyvet. Tehát, hogy ami ma velünk történik, azt ő 1895-ben megírta, hogy hogyan kell befolyásolni az embereket, hogyan lehet manipulálni, hogyan reagálnak az emberek. Minden a mai életünket befolyásoló, a manipuláció, a tudatformás vonatkozásában mindennek pszichológiai oka és háttere van. Tehát pszichológiailag befolyásolnak minket, érzelmileg és pszichológiailag. És Gustave Le Bon fogalmazta meg a tömegpszichózisnak az alapjait, és azt mondta, hogy a tömegnek illúziót kell adni, mert a tömeg úgy vonzódik az illúzióhoz, mint éjjeli lepke a fényhez. És mindenki, aki illúzióval látja el, azt trónra emeli, úrrá teszi saját maga fölött, azt hiszem, hogy pont így fogalmaz, és mindenki, aki megpróbálja a tömeg figyelmét, szemét felnyitni a körülötte lévő igazi valóságra, azt eltiporja. Tehát az embereknek illúziók kellenek, mesék kellenek, azt, amit el tudnak hinni, hát ennek a tudatmanipulációnak a különböző politikai elemét láthatjuk a magyar politikai életbe, és nem akarok Magyar Péter meg Fidesz kontra, nem tudom milyen rendszerekbe belemenni, vagy erre eltérni, de hát itt mind a két erőcsoportba, tehát hogy hittáborok vannak egyik oldalon, a másik oldalon, és senki nem beszél arról, senki nem látja át, hogy az igazi valóságról, az igazi problémákról beszélnek ezek az emberek, vagy hitelesek, vagy mit csináltak korábban, hol szocializálódtak, vajon tényleg ő a messiás, tényleg egy messiási időszakban vagyunk. Ugyanez a történet, tehát hogyha meghallgatjuk ezt a beszélgetést, még egyszer tavaly novemberi beszélgetésről van szó, jól emlékszem, akkor terítékre veszi azokat az új vallást, tehát hogy egy új irányt, egy új vallás behozatalát vetette föl, mint ötletként, de ilyen távolságtartásban, mint ugye 2016-ban a New York Times-ban a nagy vakcina üzletet. 2006-ban volt, nem 16-ban, korrigálni szeretném magam, most eszembe jutott. Egyébként ezt a New York Times dokumentumot a saját oldalamon én nyilvánossá tettem, és le is fordítottam, tehát mindenki el tudja olvasni, rá tud keresni. Ki a WHO diktatúrája című cikk egyik részében, azt hiszem a kettes részben van bent, zárójel bezárva, hogy mik a nagy tervek egyébként, mikről beszél még ebben a vonatkozásban. Az egyik a vallás, hogy egykor úgy vallás, világvallásra van szükség, és akkor a másik eleme az, ami szintén a globális nagy átalakulási témák tevékenysége körébe tartozik, az az úgynevezett klímaváltozás ügye. A klímaváltozás vonatkozásában pedig ugye a széndioxid kibocsátás, széndioxid kvóták, csökkentések, stb. Ez egy nagy üzlet, ez egy nagy biznisz. Megjegyzem, hogy ezzel kapcsolatban a román elnökválasztást első fordulóban megnyerő Colin Georgescu, aki 18 évig volt az ENSZ fenntartható fejlődési bizottságában, bizottságában benne. Egy videós interjúban, ezt is közzétettem néhány nappal ezt a videós interjút, és idéztem is belőle, ahol világosan elmondja, hogy az egész klímaváltozás, ez egy óriási nagy biznisz. Ebből mögött semmi valóság nincsen, nem az a célja, hanem hogy uralmuk alá hajtsák, tönkre tegyék a kis vállalkozásokat, a nagy globális multicégek megerősödve jöjjenek ki ebből a történetből, és mindenki más tönkre tegyenek a felmelegedés, meg egyéb széndioxiddal kapcsolatos eszmefuttatások miatt. És itt egy zárójelet szeretnék tenni, mert ilyenkor egy öntudatos, a valóságot kevésbé ismerő ember azt mondja, mekkora megint milyen összeesküvés elméletet mondtam. Van egy Dr. John Clauser nevű fizikus, aki Nobel-díjat kapott, és ennek a témának ismeri ezt a témakört is, a klímaváltozást. És megjelent egy dokumentumfilm egy fél évvel ezelőtt, Klíma a rideg igazság, ez a címe magyarra fordítva, és ebben feketén-fehéren, egyébként nem akármilyen tudósok vannak benne, tehát vagy 20 nagyon-nagyon komoly tudós, mint a John Clauser is, aki még egyszer mondom Nobel-díjas, tehát hogyha a Karikó Katalinnak hisznek nagyon sokan, mert Nobel-díjas, akkor javaslom, hogy fontolják meg John Clauser gondolatait is, aki azt mondta, és szinte szó szerint idézem, az egész klíma, az egész felmelegedés, a széndioxiddal való kapcsolat, ez nagy átverés, ennek semmilyen valóság alapja nincsen, teljesen más okok miatt van a Föld felmelegedés, ami a napciklus és egyéb tevékenységekhez kötődik. Nem akarok most ebbe belemenni, ez egy külön történet lenne, csak meg szeretném említeni, hogy miközben Bill Gates, aki nem tudom, hogy miért nagyobb szakértő ennek a témának, mint a már említett Nobel-díjas tudós, minden esetre azt azért, tehát akármilyen fanatikusan álljon pró-kontra valaki hozzá, azt azért talán kijelenthetjük, hogy vita van ebben a kérdésben a tudósok között. Tehát van egy ilyen nézőpont, meg van egy olyan nézőpont, és ha valaki megnézi ezt a filmet, akkor ott rengeteg nagyon komoly tudósnak találja meg a hasonló véleményét. A másik, az ezzel kapcsolatban, amit szintén látunk, hogy a tehenek, tehát hogy a tehenek elleni küzdelem, Bill Gates nagyon sokat beszél ebben a podcastben, amit idéztünk, hogy a metán kibocsátás vonatkozásában és minden, tehát a Föld felmelegedése tekintetében a mezőgazdaság állattartó részének a tehenek tekintetében ez a legsúlyosabb gond. És elkezdenek kifejleszteni, ezt is felvetette, mert mindenre ma mindenre vakcinát fejlesztenek. Akármi gond van a világon, akkor hát egy oltást erre, egy oltást arra. Egy olyan vakcina kifejlesztéséről beszél ebben az interjúban, ami a teheneknek a szellentését, fingását megakadályozza, és akkor ezzel megmenekül a világ és a bolygó. Mert ez az utolsó probléma már, hogy ez okozza a legnagyobb gondot. És itt szeretnék egy rövid kitérőt tenni, mert nagy globális világrend átalakulás tekintetében nem csak Bill Gates az egyik főszereplő, egyfajta beszélő fej ebben a vonatkozásban. Bill Gatesről csak úgy beszélünk, mint egy rendszernek az előretolt helyőrsége, avantgárdja, akkor nevezzük így, ha már használtuk ezt a szót korábban. Tehát, hogy régi középkori mondás, hogy az igazi hatalom az mindig a trón mögött van, illetve mindig olyan erők mögött, amiket nem nagyon látunk, és ez valóban így van, számtalan példát tudunk erre mondani, hogy van egy másik ember, aki hasonló szintéren belépett a vakcina bizniszbe, Jeff Bezos nevű, ugye az Amazon alapító, ő most a világ leggazdagabb embere, legalábbis ha nem tudom kiknek a pénzét kezeli, de minden esetre ő személyesíti meg most a világ leggazdagabb embere, nem tudom, terminológiát, és ő kezdte el ezeket a kutatásokat finanszírozni, több tízmillió dollárt költött már el, és Új-Zélandon folynak már évek óta ezeknek a tehén fing mentesítő oltásoknak a különböző fázisokban vannak ezek a kísérletek és kutatások. És ez a Jeff Bezos eléggé előre haladott, eléggé sok pénzt fektetett be ebbe a projektbe, és úgy látszik most már Bill Gatesnek is felkeltett az érdeklődését, hogy milyen jó dolog lehet ez. Lehet ezen egyébként mosolyogni, meg azt is mondhatnánk ezekkel kapcsolatban, ezek az állatkísérletekkel kapcsolatban, hogy Ez hát ilyen érdekes dolog, meg miért ne próbáljuk ki, meg ez. De megint...
Kivonulnak az utcára tüntetni.
Így van. És megint szeretném felhívni a figyelmet, hogy az a Jeff Bezos, akinek 50 villája van, kastélya, stb., akinek olyan óceánjáró hajói vannak, amivel a földet körbejárja, és azokkal szokott ide-oda utazni, a 10 magánrepülőjét most nem említem, meg az 50 autóját, autóparkját, stb. Egyébként maga 6 millió embernyi széndioxidot fogyaszt el, állítólag ezt egy nyugati fősodratú médiában olvastam, tehát gondolom, hogy ők egy kicsit alábecsülték ezt a történetet. Tehát, hogy nézzük már meg, hogy kitől fogadunk el tanácsot, jobbító észrevételeket az életünkkel kapcsolatban, hogy tényleg egy olyan ember, aki aztán az életvitelével kapcsolatban a legdurvább visszaélést valósítja meg, és miközben minket meg papír szívószára, meg egyebekre próbálnak ösztökélni, hogy azzal megmentjük az emberiséget, vagy megmentjük a Földet. Szóval Jeff Bezos egyébként ezzel, meg ezekkel a kutatásokkal van ezeknek egy etikai és egy morális háttere is. Ugye nem véletlenül az Isten által alkotott világ megsemmisítése zajlik. Ezekkel, hogy beavatkozunk az emberi génállományba, beavatkozunk az állati génállományba, beavatkozunk olyan természetes folyamatokba, amelyek az Isten által teremtett világ, Isten által teremtett embernek a teljes megsemmisítését, zűrzavart keltés, és meg tudnám sorolni a teremtői munkára gondolok ebben a vonatkozásban, hogy ezek az emberek, ezek Istennek képzelik magukat. Tehát, hogy hogyan vetődhetnek fel ilyen gondolatok egyáltalán ebben a vonatkozásban, hogy akkor...
Igen, mert egyébként ugye még mondjuk egy másfél évszázaddal, két évszázaddal ezelőtt azért igenis ez a liberális vonal is nagyon tisztelte a természetet. Ugye a természeti törvényekhez igazították a saját ideológiájukat. Ugye
vissza a természethez, bizony.
Igen, tehát hogy itt most valami nagyon félrement.
Igen, és ezek van egy, csak akkor még egy zárójel a Jeff Bezosszal kapcsolatban, tehát miközben ezeket a tényleg azt hiszem, hogy a nyugodtan lehet nevezni sátánista működésnek, hiszen ez a képmutatásnak egy olyan átszájába bújtatott tevékenység, ami szerintem magáért beszél, tehát ez a Jeff Bezos, miközben rengeteg egyéb sötét dolga van, még nem is akarok rá kitérni, most Bill Gates van itt a főszereplő a mostani műsorunkban, tehát hogy miközben van ez a Jeff Bezos, és akkor a Vatikán odaadja neki a legmagasabb vatikáni kitüntetést, a Vatikán filantrópiai díjat, tehát hogy a pápával találkozik. Katolikus egyház ugye a világ egyik legnagyobb vallása ebben a vonatkozásban, és hát ezek nem okoznak semmilyen erkölcsi, etikai problémát, hogy ez az ember mit csinál. Megjegyzem még, hogy több száz milliárdos tételben támogatja az LMBTQ propagandát, tehát hogy a vagyonok egy részét, az döbbenetes összegeket költ ezeknek a népszerűsítésére, illetve amelyek a keresztény értékrendhez teljesen szembe mennek, és akkor a Vatikánban ő megkapja a legnagyobb kitüntetést. Tehát, hogy zárójel bezárva, a másik eleme még, amit szerintem érdemes kiemelni, a Bill Gates podcastből, mindig megpróbálunk ide térni akkor. Eléggé nagy, azért elnézést, hogy kicsit csapongok itt a különböző témák között, de a mai életünk értelmezésével kapcsolatban annyi kis darabot kell kiraknunk, hogy úgy nagyjából egyáltalán fogalmunk legyen arról, hogy mi folyik körülöttünk, és ezek, és most is csak ilyen kis miniatűr, kis elemekre van idő, hogy egyáltalán értelmezni tudjuk ezeket a folyamatokat. Megint egy zárójelbe zárva, tehát visszatérve az interjúnak a másik részére és elemére, a globális egészségügyi rendszer kialakítása, ennek a digitalizáció a kontrolljával, egészségügyi kontroll, ez a lényeg ennek a Bill Gates-i dolognak, amiről már sokszor beszélt korábban is, tehát nem itt mondta el ezeket a nagy ötleteit, ezeket különböző egyéb helyeken is megfogalmazta már, aminek fő eleme, és itt nagyon jót derültem ebben a vonatkozásban, amikor elmondja, hogy hát cél a betegségeknek a teljes felszámolása, és megint szeretném, ha egy kicsit kérdéseket tennénk fel ezzel kapcsolatban, hogy itt van egy vakcinagyáros, egy gyógyszeripari csúcsbefektető, aki azért dolgozik, hogy ne legyen beteg, ne legyen betegség, ne legyen kinek vakcinákat és egyéb mérgeket adjon. Hát ennek mennyi valóság alapja van ebben a vonatkozásban, ebben a tekintetben, és a két riporter úgy hallgatta ilyen csodálattal, mintha a Mesiás szállt volna le. A betegségek felszámolását egyértelmű tette vakcina, vakcina, oltás, oltás, vakcina, oltás. Tehát, hogy ez az egy alternatíva van. Ebben a vonatkozásban kulcsa, a az egészség kulcsa, tehát nincs ilyen, hogy természetes immunrendszer, hiszen az Isten által Isten megteremtette ugye először a vakcinát, és akkor utána jött az ember, az immunrendszerünk az nem létezik. Megjegyzem, amikor rengeteg hírt meg egyéb formában a Big Pharma és a különböző oltásipari médiatermékek, így szoktam a magyar média legnagyobb részét hívni, amikor ezeknek a propagandája megjelenik, hogy gondolkozunk már azon, hogy tényleg az immunrendszer az hogy kerülhet ennyire háttérbe, mint az életünk alapját jelentő védelmi rendszer, tehát ez nem létezik, tehát mindig mindenre van egy vakcina, aztán annak egy ilyen mellékhatása van, aztán amonnak meg amolyan, stb. Stb. Tehát zárójel megint bezárva, ez a másik eleme, és akkor van egy harmadik eleme, ami szintén a széndioxid és a globális felmelegedés kategóriájába tartozik, ugye a napelem rendszerek, tehát még több napelemrendszert kell kiépíteni. Megjegyzem, hogy a napelemrendszer az veszélyes hulladék, súlyosan veszélyes hulladék, tehát ezeknek a feldolgozása meg egyebekre lényegében semmilyen módszer nincs jelenleg, ezeket elássák, meg nem tudom, mindenféle dolgokat csinálnak vele. Illetve ezek olyan jellegű bevonatot tartalmaznak, amelyek rákos megbetegedésekkel hozhatók összefüggésbe, több kutatás is szól erről, ha nem könyvtárnyi szakirodalom áll rendelkezésre, ez az egyik, illetve olyan fizikusok is publikáltak már ebben a témában, amelyek szerint a napelem rendszerek okozói részben a felmelegedésnek, a földhő hatás növekedésének. Az egyik része ennek a történetnek, ő ezt szeretné, az egyik a minél több napelem, a másik meg a szélerőművek, tehát minél több szélerőmű legyen szerte a világban. A szélerőműveknek a ugyanígy veszélyes anyagokkal vonják be ezeket a lapátokat és mindenféle egyéb részt. Egyébként a Children's Health Defense, tehát az amerikai egyik egészségügyminiszter Kennedy által alapított szervezetről van szó. Rengeteg tanulmányt találnak az érdeklődők, és a mai korszerű fordítási programokkal, amelyeknek egy része már ingyenes is, magyarul is nagyon jól lett tájékozódni. A The Defender honlapot ajánlom a Children's Health Defense oldal keretén belül a tájékozódásként, tehát ahol mind az 5G sugárzás, mindenféle egyéb sugárzás veszélyek, mind az ezekkel kapcsolatos kutatások, laboratórium eredmények megjelennek. Könnyen olvasható, ezek feldolgozott témában vannak, az eredeti kutatások mellékelve vannak ebben a tekintetben. Tehát nyugodtan mondhatjuk azt is, hogy egyezzünk ki abba, én azt javaslom mindenkinek, még ha valaki fanatikusan is rajong a napelemekért, meg a szélerőművekért, hogy vita van a tudományos közéletben arról, hogy mi a legjobb megoldás ebben a vonatkozásában, vagy valóban az a legjobb megoldás. És a
igen, illetve most nem azért mondjuk ezt, tehát hogy nem tökéletes megoldás, ahogy be van
nem
sok,
tudjuk,
sok esetben állítva.
És igen, és az a helyzet, hogy ezek a Bill Gates-féle messiások úgy beszélnek erről, hogy nincs B változat, nincs C változat. Tehát, hogy ez az egy alternatíva van, és ezt kell csinálni. Tehát oltás, energetikai vonalon egyetlen egy megoldása az akkumulátorgyártás, meg a zöld energia. Most szintén nem akarok belemenni, nagyon sokan élnek az én ismerősi körömben is azzal a tudattal, hogy az elektromos autójukat a nap hajtja. Hát nap, vagy naptól működik, maradjunk ennyiben. Hát szegények nagyon súlyos tévedésben vannak, igen, ez Magyarországon.
Ez azért nem van melleplezve szerintem Magyarországon.
Így van, de rengeteg, higgy el, hogy rengeteg olyan ember van, aki ebbe a tudatba él. Nem beszélve, hogy fogalma sincs arról, hogy olyan környezetszennyező módon állították elő az autóját, amivel egy rakás más autót lehetett volna csinálni, sokkal kisebb energia ráfordítással, vagy környezeti szempontból egyszerűbb, környezetkímélőbb módszerekkel. Na, tehát hogy ezek a nagy globális témák kerültek ebbe terítékre, tehát hogy azért érdemes a Bill Gates világát, rendszerét, gondolatait, mondatait figyelni, mert ő mindig elmondja azt, amit titkos társulatok szűk körében kidolgoznak a világ irányítására vonatkozóan, és ezek voltak így a főbb része és pontja. Ezeket természetesen csak távirati stílusban tudtuk így megvitatni a formában.
Nagyon szarad az időnk, és szerintem még beszéljünk arról a bizonyos Bibliáról, amiről ő úgy beszélt, egy pillanat, hogy a mesterséges intelligencia tervezze újra a vallási szentírásokat, mert hogy ugye az ember folyamatosan ugye a történelem során arról fantáziált, hogy egy ember feletti valaki intelligencia adta a szentírásokat, és most ez meg fog valósulni.
Igen, ez az ember feletti ember, aminek van is egy igazi projektje, amit próbálnak úgy létrehozni, az a transhumanizmus, tehát összekapcsolni az embert a számítógépekkel. Ugye itt különböző kutatások folynak eléggé előre haladott változatban is, tehát ez is az Isten által alkotott embernek a megszüntetése, lerombolása, helyettesítése, lehet így is fogalmazni. Tehát ezek az elemek is abba a körbe tartoznak, aminek tényleg csak Harari-t említjük, aki ennek a nagy szószólója, szintén ennek a globális rendszernek, ennek a globális uralmi rendnek, hogy megint gondolkozzunk el ezen. Tehát az egyik fontos, hogy szerintem tegyünk fel kérdéseket, mint Kalambó hadnagyra szoktam hivatkozni, aki mindig kérdéseket tesz fel, és ha nem lehet erre egyértelmű, szerintem minden kérdésre kell tudni válaszolni. Tehát, hogy nem lehet valamire egyértelmű választ adni, akkor gondolkozzunk el azon, hogy mi a helyzet, mi az, ami a mai világunkban van. Tehát, hogy mi a probléma a mai emberrel. Tehát, hogy miért kell csippeket rakni a fejébe, hát miért kell szuperképességeket, tehát mit csinál ezekkel a szuperképességekkel? Tehát miért kell tökéletesíteni az embert? Igazából az emberi faj tökéletesítése, tehát Istent játszik megint valaki. Hát gondolkozzunk már el ezeken, hogy ez normális, hogy valakik Istent próbálnak játszani ebben a vonatkozásban is, hogy ez ennek mi lehet a célja, mi lehet emögött, mi lehet a hátter ennek az egész történetnek. A mesterséges intelligencia vonatkozásában, hogyha kiváltja az emberi tevékenységek legnagyobb részét, de miért kell kiváltani ezeket? Akkor mi lesz, akkor még tökéletesebb lesz, még több pénze lesz valakinek? Illetve mi lesz azzal a sok-sok ember felesleggel? Colin Georgescu-t szeretném idézni, aki a román elnök választáson ugye visszaléptettek, és nagy botrány van miatta, tehát ahogy váratlanul megnyerte az első fordulót, hogy aki 18 évig, még egyszer mondom, magas rangú diplomata volt, és ott volt ezeken a titkos tárgyalásokon, meg nagyon sok helyen mesél ezekről is, igen, a föld népességének a csökkentése. Ő is kimondja szó szerint, hát ott volt ezeken a helyeken, és hát gondolkozzunk el azon is, ha már itt tartunk, és aktualitást keresünk ebben a vonatkozásban, hogy milyen demokrácia az, tényleg csak gondolkozunk rajta a Románia vonatkozásában, hiszen ami ott megtörténhet, az megtörténhet bárhol is, hogy van egy választás, megnyeri valaki az első fordulót, megsemmisítik a választást, majd kizárják a választásból. Mi lehet, mit tudhat ez az ember, hogy ami ennyire veszélyessé teszi őt a nagy globális átalakulások tekintetében? A római klubnak európai vezetője volt a Colin Georgescu. Az ENSZ legmagasabb szintjein bent volt. Egy olyan emberről van szó, aki igenis belelát azokba a kártyákba, belelát azokba a folyamatokba, amit nem szeretnének nyilvánvalóan, hogy olyan ember legyen bármelyik európai országban vezetőként, országvezetőként, aki ismeri az ő terveiket. Megint egy kis zárójel azzal kapcsolatban, hogy azért érdemes kérdéseket is feltennünk a minket körülvevő világgal kapcsolatban, tehát ne ugorjunk be mindig az első számú propagandának. A média vonatkozásában ne fogadjuk el, és ez egy általános kritika, én még azt is javaslom mindenkinek, még azt se fogadja el, amit én mondok. Nézzen utána, kérdezzen, keressen, leplezzen le, nem tudom, szerintem ezek mind fontos dolgok, hogy a saját öntudatunk vonatkozásában, hát azért kaptuk a gondolkodás képességét a teremtőtől, hogy gondolkozzunk, nem azért, hogy mások mondják meg helyettünk, hogy mit gondoljunk, hogy meghalljuk a hírekbe, hogy amit valakik valamilyen módszerrel, valamilyen célzattal összeraktak, és el tudom mondani, hogy befolyásolási szándékkal és célzattal, 20 éves média tapasztalataimra hivatkozva, hogy a média az nem a szemünk és a fülünk, nem az érzékszervünk, próbáljunk tapasztalatokat szerezni, kérdéseket feltenni, gondolkodni a körülöttünk lévő világról, hiszen az emberi élet egyik értelméhez tartozik, hogy emberként élünk, gondolkodunk, kérdéseket teszünk fel, és nem birkaként vagyunk bezárva egy akolba, ahol oda össze-vissza terelhetnek minket valakik a saját kényük kedvüknek megfelelően.
Lejárta az idő, szerintem még 1000 dolgot fel tudtunk volna idózni szerteágazó módon. Nagyon köszönöm, hogy itt volt, és ezeket is elmondta.
Köszönöm szépen én is.